Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, amely megírva található Lukács evangélium a 16. fejezetében. A 29. verstől olvasom most fel a fejezet végéig, 31. versig. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. Ő pedig ezt mondta: nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Beszélsz hozzánk, hogy van szabad. Még mindig szólsz és ébrezgeted a mi szívünket, lelkiismeretünket, ébreszted a mi hitünket. Köszönjük ezt neked, Uram, hogy végzel ezt az áldott munkát a te néped között. Legyen azért dicsőség és hála neked. Amen. Talán azok kedvéért, akik nem tudtak itt lenni az elmúlt napokban, egy-két mondattal visszaemlékezem arra, amit Jézus Krisztus el akart mondani ezzel a történettel, ami számunkra, tehát a gazdag és a Lázár történetével. Azt akarja elmondani nekünk az Urunk, hogy a halállal nincs vége az ember életének, sőt, valójában akkor kezdődik, illetve kezdődhet az igazi élet, az örök élet, az elmúlhatatlan élet. Szoktam mondani, hogy az az élet, amelyiknek a végállomása, mondhatnám így is, hogy a célja a halál, azért azt ne nevezzük már életnek, az nem érdemli meg az élet nevet. Hát Isten nem is így gondolkodik az életről, hanem úgy gondolkodik az élet, ami elmúlhatatlan, ami örök, az az igazi élet, az megérdemli az életnevet. A Biblia két szót is használ rá, az egyik ugye a biosz, ami elmúlik, a biológiai életünk, a másik a zoé, amelyik tulajdonképpen az elmúlhatatlan élet, az Istennel való közösség gyönyörűségében való örök élet. Fel se tudjuk fogni igazán, de ez a valóság, ez az igazság, ez az élet táblata, erről van szó. Figyeljetek meg, ebben a rövid történetben Lázárról alig van szó. Azon gondolkoztam, hogy Uram, miért beszélsz ilyen keveset Lázárról? Mert alig vannak Lázárok. Ez a világ tele van gazdag emberrel. Önelégült, magát megdicsőítő, saját dicsőségét kereső, lelkében önmagában gazdag emberrel van tele ez a világ. És elsősorban éppen minket figyelmeztet a mi drága Urunk, hogy vigyázz, ez a gazdag élet, ez az élet élvezetére beállított élet, ez végzetes úton halad az örök halál felé. De természetesen a történet nem azért hangzik el, mintha az Úr valami rémületbe akarna ejteni bennünket, hanem azért hangzik el, józan döntésre akar hívni. Ő nem kényszeríti rá magát senkire, ő soha nem erőszakos. Ő elmondja az igazságot, és neked megadja a döntési szabadságot. És valóban a történet csúcspontja abban csúcsosodik ki, amiről tegnap is szó volt, hogy van bizony pokoli gondolat, van az emberben olyan vágy, hogy majd akkor hiszem, ha látom. De ez a fajta gondolkodás Isten ellenes gondolkodás, hiszen ő pontosan a bukott embertől semmi más nem vár, add vissza gyermekem nekem a te bizalmadat. És nagyon komolyan vizsgáljuk meg a szívünket, van-e a szívedben őszinte bizalom a te drága Urad iránt? Tudnélik, ezen múlik, hogy te kinek hiszel? Varázslóknak, sámánoknak, mágusoknak, hamis profétáknak? És a mögöttük álló démoni hatalomnak, az ördögnek hiszel? És nehogy azt higgyétek, hogy ez valamilyen ősi, középkori gondolat. Tessenek meghallgatni két mai modern embert, akik önmaguknak elvárják a tudós jelzőt is, idézőjelben mondom ezt. A New Age mozgalom egyik fő vezetője David Spengler, aki, így röviden mondom, Lucifer imádó. És az egész New Age mozgalom profétai várakozása így hangzik. Mi azt várjuk a világ megváltójának, akit a Biblia 666-os számmal jelez. Ez a New Age mozgalom programja. Ilyen nyíltan kimondják. És most tessék meghallgatni pár mondatot ettől a David Spenglertől, aki egy filmet tulajdonképpen magyaráz, új nap jelenik meg az égen. És ez az új nap elmagyarázza, ki ez az új nap? Az új nap neve Lucifer. Nyilvánvalóan annak a hatalomnak az elismerése, amely létrehozta, mármint az új napot. Spengler tovább így magyarázza az Antikrisztus és Lucifer kapcsolatát, és azt, hogy miért fogadják el Lucifer imádatát. Krisztus, most tessék nagyon figyelni, Krisztus ugyanaz az erő, mint Lucifer. Lucifer készíti elő az embert a krisztusi lét megtapasztalására. Ő a nagy kezdeményező. Lucifer munkálkodik mindannyiunkban, hogy teljességre jusson bennünk, ahogy az új korszak, ugye a New Age felé közeledünk. Mindannyian, valamennyien, valami módon eljutunk egy pontig, amit én luciferi beavatásnak nevezek, amivel sok embernek kell most a közeljövőbe szembenéznie. Mert ez a beavatás az új korszak. Na, tetszenek hallani? Ez nem a középkorból hangzik, ez egy most élő ember, aki az egyik fő professzora, tanítója a New Age központban. Hát itt élünk. És ezekre a profétákra hallgatnak, mert nagyon sokan nem is tudják, hogy egy-egy irányzat mögött, akár a parapszichológia mögött, vagy a tegnap emlegetett spiritizmus mögött, vagy az okkult hindu guruk mögött ez a hatalom áll. Azt sem tudják általában a testvérek, hogy a New Age mozgalmat kik hozták létre. A Beatles együttes által Amerikába csalt hindu guruk. Tetszenek érteni ezt? Hogy micsoda a szellemi erők vannak a háttérben? Az a bizonyos Maharasi guru, aki ez a Beatles együttes Indiába járt szellemi törekedésre. És John Lennon így fogalmazta meg, szövetséget kötöttünk az ördöggel, eladtuk a sátánnak a lelkünket, hogy mi legyünk a legsikeresebb zenekar. Hát azok lettek. És nem értjük ennek a modern világnak a szellemi hátterét. És döbbenten csodálkozunk azon, ami most nyugaton folyik. De nem most kezdődött. Hát persze nem, ezt tudjátok, hol kezdődött, a Paradicsomban is. Azóta folyik, és most közeledünk ahhoz a korhoz, ahogy David Spengler mondja, hogy mindenkinek át kell élni ezt a luciferi beavatást. Isten őriz, hogy átéljük. Isten mentsen meg bennünket. És megment. Megment. Minden hűségeset. Figyeljetek, mit mond az Úr Jézus a hűséges gyülekezetnek, a filadelfiai gyülekezetnek. Mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, ezért én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra. Én mindig azt döbbenten tapasztalom, hogy az emberek egy kis spiritista senki után szájtátva mennek, a hamis prófétákra hallgatnak, akik csodákat ígérnek. Hát ha ezek meg tudnak minket téveszteni, akkor gondoljatok arra, hogy a megtestesült ördög, mert az lesz az Antikrisztus, az micsoda szellemi erővel és démoni hatalommal fog fellépni, és ki fog annak ellenállni? Hát csak az, aki Krisztusban van. Aki Krisztusban elrejtett élet. Milyen út vezet ide? Hát testvérek, tessék megfigyelni, mit hirdetnek. Akár megnézheted a keresztény hamis profétákat, de megnézheted az úgynevezett tudományos köntösben felénk jövő profétákat, akik azt hirdetik, hogy neked minden lehetséges. A nagy tudattalan. Olvastam Jung, ez a híres pszichológus azt mondja, hogy én tudom a titkot, de az embereket nem érdekli. És a nagy tudattalan, tudjátok, ő miből írt a tudományos szakdolgozatát? A szellemidézésből. Hát ez tudomány. Ő maga döbben rá, és azt mondja, annak a szellem tanítónak, aki őt vezeti, ezt így leírja, hogy ez nem tudomány. Erre az a válasz, ez nem tudomány, ez művészet. A hazugság művészete. És ebben a világban élünk, és nem értik meg az emberek, hogy az az önmegvalósítás, ami már tényleg unos, már a könyökünkön jön ki, annyiszor elmondták, hogy ez készít elő bennünket erre az ördögi útra. Miért? Mert az Úr Jézus mit mondott? Tagadd meg magad. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövesse meg. Mit mond a világ és a világi proféták? Tagadd meg az Úr Jézust. Tagadd meg ezt a kereszténységet, amelyik téged kvázi megaláz, és bontakoztas ki a te személyiségedet. Még egy proféta, és tovább lépek, mert csak azért akarom ezeket felvillantani a testvéreknek, hogy értsük meg, hogy minden azon múlik, kinek adod a bizalmadat. Kinek a szavát hiszed el? A felkapott író, nagy mágus egyébként, Joseph Murphy, akiről nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy keresztény. Tessék meghallgatni, milyen kegyesen tud írni. Azzal indítja ezt a szakaszt, megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Milyen szépen idézi a Zsoltárt. Aztán így folytatja. Az Úr ősi kifejezés, ami azt jelenti, tessék figyelni, törvény, a tudat alattit törvénye. Hogyan? Akkor kicsoda ez az Úr? Mi a jellemzője ennek az Úrnak? A tudat alattiának végtelen intelligenciája lelkileg, szellemileg, anyagilag egyaránt vezeti, irányítja és gyarapítja őt. Mit gondolsz, mit lehet Minden korok legfőbb titka az atomenergia, termonukleáris energia, neutronbomba, a csillagközi utazás, de hogy egyik sem. Hát akkor mi a titkok titka? Hol lelünk rá? Hogyan érjük el? Miképpen hasznosítjuk? A válasz roppant egyszerű. A titok varázslatos, csodatévő hatalom saját tudat alattid mélyén rejlik. Ott, ahol a legtöbben nem keresik. Milyen fogalmakat használ még ez az ember? A bensődben lévő végtelen erő, végtelen gyógyító erő, teremtő intelligencia. Bár végtelen is, teremtő is, mégis több helyen olvashatunk ilyeneket a könyvében. Tudat alattid nem vitatkozik, elfogadja tudatos elmét kijelentéseit. Az istenség mégis alá van vetve tudatos elmédnek? Murphy így fogalmaz, a tudat alattim ismeri a megoldást. Most is engedelmeskedik nekem. Hálás vagyok, mert tudom, tudat alattim végtelen intelligenciája minden dolgok tudója. Most is felfedi előttem a tökéletes választ. Mélységes meggyőződésem felszabadítja tudatalattin fensőgét és dicsőségét, és örvendezem. Hát testvérek, te vagy az Isten, te vagy az Úr, a tudatalattidra minden lehetséges. Ez a modell, ördögi, ennek hiszel, vagy az Isten igényének? A varázslóknak, azoknak, akik vissza akarják parancsolni a halott szellemeket, akik csodákat akarnak látni. Csak tessék megfigyelni, bizonyos keresztény mozgalmak azért beszélnek örökké csodáról, meg csodákat akarnak tenni, mert azt mondják, azért nem tudnak az emberek hinni, mert nem látnak csodákat. Ez már megint nem az Istentől való. Az Úr Jézustól mit követeltek? Menjen el! Nem volt nekik elég a kenyércsoda, nem volt nekik elég a halottak feltámadása. Azt mondják, menjen el, akarunk tőled látni. És mit mond nekik Jézus? Engem ez mindig úgy szíven ütött, és annyira megalázott, azt válaszolja, annak a törvényt ismerő, lényegében Istent mélyen tisztelő zsidó népének. Nem adatik el ennek a gonosz és parázna nemzedéknek. Hát ha az parázna nemzedék volt, akkor minket minek lehet nevezni? És akkor mi várunk csodákat, meg csodajeleket? Hamis proféták? Igen. És tessék figyelni, mi Biblia ismerő emberek mennyire nem figyelünk oda az Isten igényre. Itt van a, mondom, ezek az új irányzatok. A 80-as évek végén egy karizmatikus vezetőnek olvastam az ige hirdetését, egy bizonyos Wagner, aki éppen Németország, amerikai, de Németországba prédikált, és azt mondta, hogy most bekövetkezik az a korszak, hogy az egész világ megtér, és az evangélisták kezéből kiáradó fény hatalmas erővel a leamputált végtagokat fogja kinöveszteni. Halottakat fognak feltámasztani. Testvérek, az utolsó időkről mit ígér az Úr Jézus? Az igen. Mit mond az Úr Jézus az utolsó időkről? Vigyázzatok, hogy meg ne téveszem valakit titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben. És azt mondja, hamis proféták, hamis Krisztusok támadnak. Nagy csodákat és jeleket tesznek, ha lehet, a választottakat is elhitetsék. Ki a választott? Te, aki az Úr Jézusé vagy. Te vagy a választott. Minket is el akar hitetni az ördög. Igen, mivel? Nagy csodákkal és jelekkel. Most miért beszélek én erről? Azért, mert tessék csak megfigyelni, mire vágyakozott az a pokolbeli szerencsétlen gazdag ember. Hogy mentse meg az Isten úgy az övéit, az öt testvérét, hogy küldje vissza a halott Lázárt. Majd akkor hinni fognak. Ugye értitek, hogy mágikus erőkre, csodákra, látomásokra vágyunk, olyan tapasztalatokra vágyunk, amik meggyőznék az én hitetlenségemet. Most itt nagyon, nagyon alázatosan bevallom a testvéreknek, hogy én is egy vele született hitetlen vagyok. Olyanok vagyunk ám alapjában véve mind, mint Tamás. Nem hiszem. Majd találtam a szögek helyét, majd az oldalán a láncsanyomát, majd megtapogathatom. És akkor Jézus azt mondja, ne légy hitetlen, ha nem hívő. És boldogok, akik nem látnak, de hisznek. De miben? Hát mesékbe higgyünk. Hát éppen ne higgyünk mesékbe. Az utolsó időkről mondja Pál apostol, hogy elhagyják az Isten igéjét, és mondákba hisznek, mesékbe hisznek, vallási mesékbe hisznek. Testvérek, ragaszkodnunk kell az Isten igéhez. Semmi más nem tud bennünket a helyes úton tartani, semmi más nem tud hitet ébreszteni bennünk, egyedül az Isten igéje. Tehát amit most én felolvastam, és hogy Jung megfogalmazza, hogy kérem szépen, ez a nagy tudattalan, a benne lakó idegen szellem, ezt megfogalmazza Jung és a szemünkbe nevet, a nagy tudattalan. Értetek? Hát megszállotta, akarnak bennünket tenni, pontosan ezt akarja az ördög. Hála az Úrnak, körülnéz az ember, és hála az Úrnak nagyon kevés megszállott ember van. Hála az Úrnak. Még a hitetlenek között is nagyon kevés van, mert az Úr nem engedi. De az utolsó idők ítélete az lesz, hogy Isten kiszolgáltat bennünket. És most ott vagyunk a küszöbön. És azért nagyon fontos testvérek megérteni nekünk és másoknak elmondani. Hit dolgában, az örök élet kérdésében, ami nagy élet kérdésünkben, senki másra nem hallgathatsz, csak Istenre. Az ő drága fiára, aki vérével pecsételte meg minden szabának igazságát. Különben is Jézusnak az volt a szokása, ha ő valamit kijelentett, tehát örökkévaló dolgokat, hitbeli dolgokat kijelentett, akkor ő azt mindig igazolta. Amikor azt mondta, én vagyok a mennyei kenyér, akkor tudjuk, hogy több mint 10 000 embert 5 kenyérrel 3 hallal megetetett. Megmutatta az ő isteni hatalmát. Ő soha nem a levegőbe beszélt. Ha azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, akkor feltámasztotta a 4 napos halottat. Nem tudom, tudják-e testvérek, miért vált Jézus 4 napig? Mert volt egy olyan hiedelem a zsidók között, hogy az ember szelleme, a halott ember szelleme 3 napig ott van a test körül, és bizonyos szertartásokkal ezt a szellemet vissza lehet parancsolni a testbe, magyarul föl lehet támasztani. És hogy Jézus azért a 4. napon támasztotta föl, hogy ne mondhassák, hogy ebbe valami emberi manipuláció volt, valami emberi lehetőség, hanem azt akarta megmutatni, hogy itt aztán már minden lehetetlen, itt csak az Isten tehet valamit. Tehát ő mindig igazolta saját magát. De olyan démoni erő az, ami elveszi a mi hitünket. Komolyan, olyan démoni támadás alatt van mindig a Krisztus hited. Tessék figyelni, Istenbe hihetsz. Az nem sérti az embereket, nem is sérti a világot. Ha én elkezdek beszélni Istenről, akkor még senki nem berzenkedik. De amikor azt mondom, hogy az Úr Jézus, abban a pillanatban ott az ellenállás. Abban a pillanatban ott az ellenállás. Miért? Azért a sátánt egyedül ez a Krisztus hit zavarja. Semmi más a Krisztus hit. Mert azt mondta az Úr Jézus, eredj el, a te hited megtartott téged. Milyen hit volt ez? Krisztus hit. Igen, és a hit az isteni szóba való hit, ami számunkra. Ez a lehetőség. Az, hogy Isten megerősíti néha csodákat. Mert Félre ne értse senki, Isten ma is tesz csodát. Éppen beszélgettünk drága lelkész testvéremmel arról, hogy milyen sokszor megtapasztaljuk. Legtöbbször akkor, így mondtam neki az autóba, hogy úgy éltük át a mi gyülekezetünkbe, hogy akkor történtek csodálatos gyógyulások, amikor együtt imádkoztunk a Biblia órán. Isten arra akart engem megtanítani, nem te miattad, hogy én meg ne nőjek. És ne tessenek hinni, hogy vannak ilyen keresztény guruk, akik, hú, hát micsoda hatalom, nem. Nagyon alázzuk meg magunkat, és nagyon értsük, hatalom ő neki van. Neki van hatalma. Az én hatalmam mi? A gyermek hatalma. Tudjátok, milyen nagy hatalom a gyerek? Hát nézzétek meg otthon. Hogy ugrálunk? Az ő kis szívének minden kérdése, rezdülése drága nekünk, nem? Na ez a mi hatalmunk, hogy kérhetem az én drága mennyei édesatyámat. Nem nekem van hatalma, neki van hatalma. És ez az igazi hír. Én benne hiszek, nem az én lehetőségeimben, az én nagy tudattal. Ez egy gazember, ördögi csalás. És akkor azt mondja az Úr Jézus, nincs visszajövetel. Lázár nem jöhet. Nem jöhetnek a halottak. Nyugodjanak békében, ahogy szoktuk mondani, és nyugodnak is. Az üdvözültek nyugodnak. Örömben. És várják a test feltámadását. Tehát van Mózesük és profétájuk. Hát igen, ez van. Igen, ám csak, hogy ezt a drága könyvet, mert figyeljetek meg, ahogy mondtam az előbb, mit támad az ördög? Az Úr Jézust. A testélet igét. Meg az írott igét. Meg az írott igét támadja. Mindig szoktam viccesen mondani, az első liberális teológus a sátán. Aki megkérdőjelezte az Isten igét, csak ugyanazt mondta az Isten. Minden innen indul ki. Minden innen indul ki, hogy ezt a drága igét én megmerem kérdőjelezni. Ennek minden szava igazság. Ahogy mondja az ige, a te igéd igazság. Méghozzá hatalommal igazság. Mindig elmondom, mert nem nagyon értjük a szó hatalmát. Szolzsenyicin, ez a Nobel-díjas orosz író, aki szembe mehet helyezkedni a nagy szovjet birodalommal, megjárta a gulágot is, azt írja, ne mondja, egy író sem mondja, hogy nekünk nincs hatalom. Az igaz, nincsenek harckocsink, nincsenek rakétáink, nincsenek atombombáink, de azt mondja, a szó hatalma. Egy író hisz abban, hogy az igazság, azt mondja, az igazságnak egyetlen szavát szembe helyezem az erőszakkal, és milyenkor győzelem. Micsoda bátor hit Szolzsenyicin részéről. Hát így kell hinnünk az Isten igének. Az Isten igéje. Gondoljatok Luther, az erős várami Istenünk. Ugye így fordítunk, hogy az ige porba dönti a sátán. De a német eredetiben úgy van, hogy egy igécske, word line, egy igécske porba dönti. Tehát az Istennek egyetlen szava elég ahhoz, hogy elűzze a sátánt, hogy élet teremtjen, mert az ő szavával teremtette az életet. Éppen manapság az ember, hát csak nem kapcsoljuk össze a dolgokat, de nem rádöbbentünk, hogy minden sejtünkben program van. Szó. Szavak vannak, mondatok. Egyetlen sejtünkben, ahogy mondtam első este, erre nem térek vissza. Tehát az élet szava bennünk van. És mit mond a Biblia, hogy teremtette Isten a világot? A logosszal. Mi ez a logosz? A logikus szava. Isten az ő logikus, értelmes szavával teremtette ezt a csodálatos világegyetemet, meg minket, embereket is. És ezzel a logikus, értelmes szavával akar örök életre teremteni. Az ő kimondott igéje, életet teremtő hatalom. Na jó, de van Mózesük és profétájuk. Hát mit mond Mózes? Hát, testőröm, amikor készültem, én mindig is tudtam ezt, de valahogy nem ütött úgy szívem, mint most, hogy Mózes állandóan azt mondja a népének, hogy higgyetek az igében. És csak egyetlen, illetve két dologra szeretnék utalni Mózes könyvéből. Az először is ugye elétek adtam az életet és a halált. Most nem olvasom föl, megparancsolja Mózes a népnek, ha bementek arra a földre, akkor a Garizim hegyén álljon fel 6 törzs, és mondja el, hogy mi az, ami bűn, és mondják rá, hogy az átkozott. Aztán mondják el, hogy Isten szerint, Isten igéje szerint mi az, ami szép, ami csodálatos, ami igaz, ami jó, ami szent, és mondják rá az amment. És eléjük adja Isten így az átkot és a halált. Eléjük adja az életet és az állást. És akkor azt mondja a Mózes, választhat az életet. Elébed adtam manapság. Csak összefoglalóan felolvasom, mert ő is összefoglalja itt. Átkozott. Ki az átkozott? Aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem teljesíti azokat. Az egész nép mondja rá, hogy amen. Ki az átkozott? Nem tartja meg Isten igéjét. Értitek? És ki az, aki áldott? Aki megtartja. Így köt szövetséget velük. Ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, ha, akkor az én népem lesztek. Én pedig a ti istenetek. Tehát a szövetség kötésnek az én oldalamon az én kutya kötelességem, hogy higgyek és engedelmesen hallgassak az Isten igére. A Söma, ugye, amit az izraeliek a saját hitvallásuknak hallottak, ugye Mózes 6. fejezetében a 4. verstől van ez az úgynevezett Söma, halld meg Izrael, ami Istenünk egyedül Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Maradjanak szívedbe azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. A szeretet és az ige. A Zsoltárokban olyan csodálatosan kifejezi sokszor Dávid vagy más Kóra, vagy a többi Zsoltár író, hogy szeretlek én, Uram, erőséget. Szeretem a te igédet. Gyönyörködöm a te törvényedbe. Ugye mennyien csodálatos ige van, és nekünk pontosan ezt kell megérteni. Isten azt mondta, van Mózesük, vannak profétáik, vannak. És mind az élet hirdetői voltak, az Isten igéjének, az ő szavájának hirdetői voltak. Saul történetében olyan megrázó, mikor elhangzik Sámuel a szájából az ítélet, mivel nem tartottad meg, mivel megvetetted az Úr igéjét, ezért az Úr is elvett téged, és nem leszel többé király. Milyen megdöbbentő, hogy azért, mert nem azért. És ez az egyetlen viszonyulásunk. És mivel ez az Isten, az ő igével beszél hozzám. Én emlékszem, 20 éves korom körül történt egyszer, egy este mentem az utcán, és gyötölt a bűntudat, rám szakadt, Isten rám szakította a bűneimet. És aztán ott megálltam imádkozni egy lámpa alatt, kivettem a zsebemből a kis újszövetséget, kinyitottam, és elkezdtem olvasni. Pár sor után ott volt a mondat, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. El se tudjátok hinni, micsoda öröm, micsoda békesség, milyen boldogság volt az, hogy így válaszol nekem az én Uram. Ott gyötrődök, már vagy fél órája, és akkor egyszer csak, fiam, megbocsátottak. Így beszél velünk az Úr, nap mint nap. Hát nem vágyódunk erre. És tudjátok, az emberek azért nem szeretik az Istent, mert nem ismerik. Hát nem is lehet szeretni azt, akit nem ismerek. Hát hogy lehetne szeretni? De az ismeri csak meg az Istent, aki beszélő viszonyban van vele. És nekünk nem csak prófétáink vannak, drága testvéreink, nekünk már Krisztusunk van. Nekünk már drága Urunk van. Mi már nem csak Mózest, nem csak a prófétákat hallgatjuk, olvassuk, hanem hallhatjuk, ami drága megváltunk szavát. És megismerhetjük benne a mi Istenünket. Azt mondta, aki engem lát, látja az Atyát. Milyen gyönyörűséges a mi Istenünk. Gondoljatok bele. Milyen gyönyörűséges a mi Istenünk. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget, mondja az egy zsidó 3. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása. Kitette Isten a képét ebbe a világba, láthatod, milyen az Isten. Sőt, kitette a szívét ebbe a világba, amelyik meghasadt, érte lopta Golgotát. És ezt az Istent nem lehet szeretni, imádni. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Ezt mondja a próféta. Ne a halottakkal foglalkozzá. Azt mondja, hát a halottakhoz kell fordulni, mondja az Ézsaiás próféta 8. fejezetében az ige. Hát nem az élőkkel kell fordulni. Azt mondja, a jövendőmondók, a halott időzők suttognak és mormolnak, de amit ő mondanak, annak nincsen hajnala. Az eredeti szöveg így mondja, nincsen hajnala. Sötétségben marad. Ha nincs hajnal, nem kell fel a nap. Tehát kire hallgatsz? Van Mózesük és prófétájuk. Azzal szeretném befejezni, hogy rámutatok, hogy mi mégis milyen hitetlenek vagyunk. Nézzetek meg a tanítványokat. Érdekes, egyik professzorunk azt mondta, hogy jól figyeljetek meg a feltámadás történetét. Nem a tanítványok hite igazolja Jézus feltámadását, hanem a hitetlensége. Mert mind elvesztette a hitet. De amikor találkozott a feltámadott Úrral, akkor leborultak, mint Tamás. Én Uram, én Istenem. Tehát egyszerűen az Úr Jézus szemükre lobbantja hitetlenségüket. Hát emlékezzetek, az emmausi tanítványoknak mit mond? Ótibalgák, milyen resteti szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták megírtak. Reste szívünk. Ezért nem ismerik az emberek az Isten. Oda mennek Jézushoz a szadduceusok. Ugye szadduceusok a zsidó felekezet. Egy templomba jártak, de két külön irányzat. Ezek voltak az akkori kor liberálisai. Nem hittek a Szentlélekbe, nem hittek az angyalokba, nem hittek az örök életbe. Aztán elmondanak Jézusnak egy butácska történetet, hogy hol nem volt egy asszony, akinek végül 7 férje volt a sógor házasság révén. Na most a mennybe kinek lesz a felesége? Erre Jézus azt mondja neki, ti igen tévelyektek. Mert, és akkor miért tévelyeknek? Figyeljetek meg, mit mond. Mert nem ismeritek az Isten hatalmát, sem az írásokat. Illetve fordítva mondja, nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert aki nem ismeri az írásokat, az nem ismeri az Isten hatalmát. Hát miért vesztették el az apostolok a hitüket? Mert nem hittek az igének. Pedig ott volt leírva az Ézsaiás 50-ben, vagy a 22. Zsoltárban szó szerint az történt. Megosztodnak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek, átszögezik kezemet, lábamat. Oldalon, ott van leírva minden. Ott van az Ézsaiás 53-ban. Néztünk és bámultunk rá. Azt hittük, hogy Isten csapása sújtotta és kinozza. Pedig a mi bűneinkért kapott sebeket. Pedig a mi vétkeinkért törték össze. Mindannyian tévelyektünk, mind a juhok. Mindannyian a magunk útján jártunk. És mindnyájunk bűnéért őt sújtotta az Úr, hogy nekünk békességünk legyen. És ilyen csodálatos Istenünk van, és ezt nem lehet szeretni. Igen, ótiresek, ótibalgák. És akkor a 24. fejezetben Lukács evangéliumában végül a feltámadott Úr, azt olvassuk, megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Na erre van szükségünk, drága testvéreim, hogy a Szentlélek Isten, az Úr Jézus Krisztus megnyissa az értelmedet, hogy értsd, ne csak logikailag, hanem a szíveddel értsd, az egész lényeddel értsd, hogy neked beszél, hozzád szól, te veled akar beszélni a drága Úr. És akkor lehet őt szeretni. Lehet őt mindenek fölött szeretni és imádni. És ez aztán végleg összekapcsol. Ez a szeretet, amely soha nem enged el téged. Mert ő előbb szeretett minket. A mi szeretetünk csak vízfény, csak vízhang, de nagyon fontos. És az Úr áldjon meg bennünket, benneteket is, hogy megmaradjunk az ige iránti hűséges szeretetünkben. Azzal dicsekszünk, mi evangélikusok, hogy az ige egyháza vagyunk. Szól a Szkriptúra, és mindig dicsekszünk vele. Aztán nem veszük komolyan. Úgy vagyunk vele, mint a katolikus papok. Felolvassa a lekciót, aztán megcsókolja az igét. Csak éppen nem tartja be. Hát hiába dicsekszünk mi evangélikusok, hogy mi vagyunk az ige egyháza, ha az ige porba hullik. Ha hitetlenül hagyjuk porba hullani. Mert csak így beszél veled az Úr. Csak így. De így igen. És átélem nap, mint nap, ahogy kinyitom az igét, beszél hozzám. Ma is. Nem tudom, ahogy felolvasta drága lelkész testvérem a mai evangéliumot, hogy az én juhaim hallják az én szavamat, és követnek engem. Nem azt mondta az Úr Jézus, hogy az én juhaim látnak engem, hanem az én juhaim hallják az én szavamat. Imádkozunk. Uram, tudjuk, olyan jól tudjuk az igét, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéd által. De kérünk, hogy ez ne csak valami betanult ismeret legyen, hanem egy életre szóló tapasztalat, hogy a te igéd életet teremt bennem, bennünk, hogy a te igéd hatalommal kimondott szó. Drága Uram, tudjuk, hogy a te kezedben vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. És ez olyan megrendítően örömteli üzenet. Nem a sátán a mi urunk, hanem a te kezedben van, Uram, az élet és a halál kérdése. De Uram, a te egyházad kezébe adtad a mennyország kulcsát. És ez is megdöbbentő, hogy micsoda hatalom, Uram, hirdetni a te igédet, és ezzel nyitni meg mások előtt az utat. Uram, hadd értsük meg, hogy az életnek beszédét adtad a mi szánkba. Hadd mondjuk tovább, hadd hirdessük azzal a bizonyossággal, hogy a te igéd nem tér hozzád vissza üresen. Köszönjük, hogy most is velünk voltál. Áldunk, Úr Jézus, hogy megígérted, be is tartottad, hogy minden napon a tiédtel vagy a világ végezetéig. Hadd legyen ez szívünkben teljes boldog bizonyossággal. Amen.